Igen. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Nékem Kristóf, immunológus, a Magyar Allergia Szövetség elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok! Mi fog történni, amikor az allergia szezon, a pollen szezon összefut a koronavírus járvánnyal?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert most már megjelentek, ugye a szokásos tavaszi pollenek megjelentek a levegőben, amelyek között hát ugye van a kőr is, amelyik egy kifejezetten erős allergén a kőrisnek a virágpora, de a mogyoró is. És hát ezek most a megszokott nagyságban vannak mondjuk, vagy megszokott töménységben vannak már a levegőben. De ez a pollen kérdés már a Covid összefüggésben, ez természetesen sok fel a világon fölmerült, hogy mi is történhet, és olyan tapasztaltak, hogy maguk a virágporok, tehát nem is kell még az se, hogy a Covid vírus magának, a virágpornak, a pollennek a felszínén legyen, de a virágpor is úgy befolyásolja a felső légutaknak a védekező képességét, hogy a Covid vírus könnyebben megtapad és könnyebben fertőzik. Magyarul, ha valaki, nem kell semmit se csinálnia, csak valaki egy magas pollenszámú területen van, akkor nagyobb a rizikója annak, hogy Covid vírus fertőzést kapjon, mint annak, aki ugyanolyan körülmények között, de éppen nem a pollenes területen jár.
De arra is igaz ez, aki egyébként nem allergiás arra a fajta pollenre, ami repked a levegőben, magyarán mindenkire igaz ez a szabály?
Igen, ez ahogy leírták, igen, ez minden, tulajdonképpen mindegyik pollenre vonatkozik, tehát nem ugye abban az esetben, hogyha én úgy gondolom, hogyha valaki még ráadásul egy konkrét pollennel szemben érzékeny, akkor az egész biztos, hogy a nyálkahártya sérülését, vagy az ödémáját, amelyik ugye a védekező képességét a nyálkahártyának rontja. Én egész biztos vagyok benne, hogy ez még rosszabb, de az eredeti leírásban nem szerepel az, hogy allergiásnak kell lennie ahhoz, hogy a nyálkahártya áteresztőbbé, vagy inkább úgy mondanám, hogy védetlenebbé válhasson a Covid vírussal szemben.
De mit csinál?
Ez egy nagyon furcsa dolog, de leírták kétségtelen egy nívós nyugat-európai, már ugye a szakmai labban, ami hát azt jelenti, hogy többféle szűrőn át kellett, hogy menjen.
Vagyis ez nem feltételezés, hanem ez egy tapasztalati tény, vizsgálaton megfigyelésen alapul.
Igen, ez egy tapasztalati tény, igen.
Mit csinál a virágpor a nyálkahártyával?
Hát ezt még senki sem nem tudja. Én úgy gondolom, már úgy értem, a nem allergiás nyálkahártyán, valószínűleg ott is a valamilyen értelemben, hogy a bizonyos sejteket, csak ez egy nem vizsgált terület még, ugye a bizonyos sejteknek a működését ronthatja, amelyek az immunológiájában a nyálkahártyának szerepet játszanak. Nem, mert könnyű azt mondani, hogy ha valaki allergiás, akkor ugye nyálkahártya duzzalata lesz, akkor nem tudom, a nyálkahártyának a vérellátása az már csak emiatt a duzzalat miatt is valamennyire csökken, de hát ez ugye az allergiásokra vonatkozna, akiknél szintén tudjuk, hogy a Covid fertőzés az ronthatja a tüneteket, de hát ez egy attól független helyzetnek tűnik. De
más? Legalábbis van már arra tapasztalat, hogy a virágpor az másként viselkedik, mint mondjuk az egyéb levegőszennyezés, mondjuk a szállópor? Tehát speciális ebből az izgatóképesség szempontjából a pollen?
Hát ilyen adat még nincsen, de ugye az alapvető különbség a környezetszennyezés és a különböző pollenekkel szemben az, hogy a környezetszennyezés az tulajdonképpen mindenkit, bármilyen szituációban minden nyálkahártyát károsíthat. Ha pollennel találkozik egy nem allergiás ember, akkor a nyálkahártyájában különösebb dolog nem történik, a legközelebbi orrfújásnál vagy tüsszenésnél ugye kifújja az orrából, ha valaki allergiás, akkor azonban az allergiás náthának a tünetei jelennek meg nála. Tehát végülis háromféle szituáció lehet.
Az van a legrosszabb helyzetben, aki egyébként allergiás, és még találkozik is a virágporral, és ennek hatására a nyálkahártyája úgy viselkedik, mint mindig szokott pollen szezonban?
Igen, én úgy gondolom, hogy ez a legrosszabb változat. Na most hát, amivel lehet védekezni ebben a szituációban, az azért mégiscsak a helyi, ahogy mostanában ugye elsősorban az allergiás náthát kezeljük, a helyi gyulladáscsökkentők, amelyekben a szteroidoknak van igazából egy komoly szerepe. Én úgy gondolom, hogy és ezt is írják, hogy ugye akinek allergiás náthája van, és találkozhat a COVID vírussal, nem kell attól félni, hogy a szteroid, az a lokális szteroid, már úgy értem, az csökkenteni fogja a COVID-dal szembeni ellenálló képességét, miután a gyulladás csökkentés, amit szintén ezektől a helyi ugye, spréktől várunk, az a gyulladás csökkentés, vagy a gyulladás allergiás gyulladásnak a csökkenése, az megerősíti az ő védelmét, vagy legalábbis nem rontja az ő védelmét, például a COVID vírussal szemben.
Egy átlagos ember, aki mondjuk nem pollenallergiás, az meg tudja valahogy saját maga ítélni érzésre, érzetre a saját nyálkahártyájának az állapotát? Vagy ezzel ne kísérletezzük?
Hát én úgy érzem, hogy egyet tud az ember, ha bármilyen okból kifolyólag ugye a ödémástál duzzadt lesz a nyálkahártyája, akkor a légutaknak az áteresztő képessége kétségtelen csökken, az ellenállósuk nagy, ezt az egyet tudja az ember megérezni. És hát, hogy a hátterét, ugye, hogy lehet kideríteni, hát aki allergiás gyakran, az a pollen szezonban, vagy pedig, hogyha másra allergiás, hát akkor abban a szezon részben, vagy pedig hát azok között a körülmények között, ha ismétlődik egy ilyen mondjuk orduzzanat és egy ilyen légvételi probléma, akkor nagy valószínűséggel azt mondhatja, hogy hát igen, ez az ismert allergiámnak egy része. De hát előfordulhat más is, a leginkább valóban vírusfertőzések szoktak lenni azok, amelyek a nyálkahártyát ilyen értelemben károsítják.
Előfordul bármelyikünkkel, hogy hát nem tudom másképpen mondani, folyik az orra. Akinek folyik az orra, és mondjuk nem covidos, mert azt valószínűleg észrevenni egy idő után, főleg egy teszt után, az nagyobb veszélyben van ilyenkor a pollen szezon közepén a covid fertőzéssel szemben? Mert egyszerű ember, mint én gondoltatná, hát ha folyik az orrom, az jó, mert legalább a pollent kimossa.
Hát én úgy gondolom, hogy az orrfolyás az mégiscsak egy gyulladásos tünet már, hogyha nem is a jellemzőnek jellemző, de mondjuk nem a legkellemetlenebb. Tehát én azt hiszem, hogy az orrfolyás, mint nyálkahártya probléma, azért csökkenti a COVID-dal szembeni ellenálló képességet, mert végül is mégiscsak a nyálkahártyának a normál funkcióját és szerkezetét gátolja valamilyen, vagy rontja valamilyen szinten.
Tehát valószínűleg az a jól működő egészséges nyálkahártya, ami jól szelel az orrot, nem duzzasztja el, és nem is folyik.
Így van, tökéletesen ez lenne az. Hát ugye a most, ahogy jön a tavasz, hát az allergiásoknak ez egyre kevésbé lehet a reményük arra, hogy a nyálkahártyájuk tökéletesen fog működni, de ez lenne a kívánatos, és ugye allergiáknál is mindig szoktuk mondani, hogy ha vannak feltételek, amelyek mellett ugye a megfelelő terápiát véghez lehet vinni, most függetlenül, hogy az konkrétan mi, akkor minden allergiásnak ugye ajánlani szeretnénk, egyrészt, mert a közvetlen tüneteit azok csökkenti, hát legrosszabb esetben is néhány napos kezelés után azért a tünetek mindig csökkennek, és hát azt a terápiát fönn kell tartani addig, amíg a föltételezett vagy az igazolt tünet kiváltó a levegőben nincsen. És hát ha ugye a diagnosztika az eljut odáig, hogy lehet tudni, hogy mi az, ami, vagy amik kiváltják a tüneteit a betegnek, akkor lehet rajta gondolkodni, hogy mi a jobb az ő szempontjából, hogyha ha ez egy időszakos tünet mondjuk, csak ami pár hétig van a levegőben, vagy akár még rövidebb ideig, vagy egy kutya, vagy egy macska van, amit hát el lehet azért mégiscsak a szomszédságban, vagy barátokhoz, vagy pedig más rokonokhoz egy időre tenni. Tehát, hogyha egy olyan tünetkiváltó van, amit ismer az ember, és amit biztonsággal meg lehet szüntetni, akkor valóban a legjobb megoldás az, hogy az életkörülményeket úgy változtassa meg az illető, hogy ez a kontaktus, ez csökkenjen, vagy ne jöjjön, amennyire lehet, ne jöjjön többet létre. Ugye ez táplálkozásnál is van egy ilyen lehetőség, hogy ugye vannak ételek, amelyek valóban allergiásnál a tüneteit váltják ki, csak hát ott nagyon sokszor az fordul elő, hogy ugye elhagyják, ugye világosan látszik, tételezzük föl, hogy mi az az étel, amit valaki elkezd fogyasztani, és akkor utána mindig jön a tünete, ha azt nem fogyasztja, akkor pedig hát nem jön. Csak ja, az ételnél még inkább, mint az összes többinél, talán a polleneket kivéve, ugye nagyon gyakran előfordul, hogy egymással rokon szerkezetek vannak benne, akár egy, hát nem tudom, akár valamilyen konzervbe, vagy pedig az elkészítés során, vagy pedig a kukoricától kezdve, hát a szójáig ugye nagyon sokféle ételbe, és ha nem nyilvánvaló az elkészítés módból, hogy mi van, ami esetleg tüneteket vált ki, hát akkor valahol fönnáll a probléma, hogy mi is történt, és mit kell legközelebb elkerülni a betegnek.
Most abban a helyzetben vagyunk, hogy egy év óta benne vagyunk a COVID-járványban. Látott-e már arra adatot, hogy az allergia kezelésére szolgáló gyógyszerek a feltételezett védőoltásokkal hogy fognak együttműködni? Van-e egyáltalán valamilyen kapcsolat, akár ütközés, akár gyengítő, akár erősítő hatás ezek között?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mégpedig elsősorban azért, mert ugye a helyzet most már hát ugye egy éve itt a Covid rajtunk, de az elmúlt hetekben is folyamatosan romlott a helyzet ebből a szempontból. Egy pár adatot csak azért gyűjtöttem ki hirtelenjébe, hogy látható legyen, hogy mégis mekkora problémáról van szó. A szerdán például 5600 új beteg volt, tegnap meg 9000. Ugye akkor szerdán 8300 beteg volt kórházban, mára 8700-ra emelkedett a szám. Tehát valóban azt kell mondanunk, hogy ugye ez a Covid helyzet, ez most megint csak úgy tűnik, hogy romlik, és hát ebben én azt gondolom, hogy ha esetleg nem is működnek együtt az allergia gyógyszerek és a Covid terápia, de ebben a szituációban mindenképpen a Covid terápiának kell elsőbséget adni. Az, hogy rontanák egymás hatását, arról soha nem ért senki, tehát én azt gondolom, hogy ezt kivehetjük a valószínűségek közül, de hogyha valaki azt mondja, hogy hát én attól félek, hogy esetleg az allergia terápiám az kevésbé hatékonyá teszi a COVID-fertőzésnek a terápiáját, akkor nyugodtan adja el egy ideig az allergia terápiát, hát legfeljebb lesz valami tünelem, még csak abban sem vagyok egészen biztos, de legfeljebb az allergiás tüneteinek egy része elő fog jönni. De hát miután ugye a COVID terápia is alapvetően a jelenlegi szituációban, hát a részben megelőzést szolgáló, de hát már sokan benne vagyunk, ugye vírus, ma úgy értem, hogy a oltásokból áll, illetve hát vannak megfelelő gyógyszerek is, de én úgy gondolom, hogy ebben a szituációban az allergia önmagában, hát nem csak, hogy nem jelent kontraindikációt, tehát ugye elfogadhatatlan rizikót mondjuk úgy, de hát kívánatos is lenne, hogy ugye a mindenek fölött és mindeneken túl a COVID terápia legyen az, amelyiket minden körülmények között csináljanak.
De ha nem írtak le ez alatt az egy év alatt se olyan összefüggést, hogy az allergia terápia az bármiben befolyásolná, rontaná a lehetséges oltásokat, akkor nem célszerűbb inkább folytatni, hogy legalább a nyálkahártyánk úgy, ahogy rendre álljon, ha azt már tudjuk, hogy egy leromló nyálkahártya állapot, az viszont kockázat egy COVID-járványban.
Igen, ez világos, ez így van, és azt nem is mondja senki se, hogy az allergia terápiát akár azért, mert van egy COVID-os környezet, ugye, tehát nem, még csak nem is feltétlenül megfertőzött emberné, hogy azt abba kell hagyni, erről szó sincsen. Pontosan ez a logikája a dolognak, hogyha valaki ha valaki ugye allergia terápiát alkalmazott, és megfertőződik közben COVID-dal, akkor ezt a kétféle terápiát, amelyek nem egymással nem állnak rossz viszonyban, mondjuk úgy, tehát mind a kettő folyamatosan ugyanúgyan formában lehet alkalmazni, mintha csak az egyik betegsége lenne valakinek, egészen addig, amíg hát a szituáció meg nem oldódik.
Lehet-e az embernek a saját immunrendszerét tudatosan erősíteni? Úgy értem, hogy ami tudatosságot a tudomány is igazolt már, mert ha pusztán rágondolok, hogy majd erősítem az immunrendszeremet, az alig, hanem kevés.
Igen, hát bár van, aki azt írja, hogyha az ember nagyon erősen gondolkodik rajta, akkor talán az immunrendszere is előbb lesz, de én is úgy érzem, hogy ez nem vagyok benne biztos, hogy ez a tudományos Szigornak a kritérium majd.
De ártani talán nem árt. Vitaminok, nyomelemek, táplálkozás, igen, tehát ilyen fizikaibb dolgokkal lehet.
Ugye ebben a helyzetben egyfelől azt kell látnunk, hogy az immunrendszerünk egy átlagos szituációban pontosan úgy teljesít, mint amire a szervezetnek szüksége van, de az is kétségtelen, hogy nagyon sokszor ugye ezt az átlagos helyzetet, ezt az ember már nem tudja elérni, vagy pedig a környezeti szituáció olyan, hogy ugye például egy ilyen járvány esetén, hogy nem is lehet az átlagos békés immunológiai helyzetet fenntartani. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen helyzetben túl a védőoltáson, ami ugye speciálisan egy bizonyos kiváltókra vagy annak a csoportjára vonatkozik, az általánosságokat lehet csak mondani, amelyek, ha nagy populációt vizsgálunk, valóban javíthatják az immunrendszernek a működését, de ebből sajnos az nem következik, hogyha valaki konkrétan egy személy ezeket a jó tanácsokat betartja, hogy garantált legyen az, hogy az immunrendszer működése az, akár ha rosszabb, mint a szükséges, hogy akkor följavuljon, vagy pedig a jótól át valami elképesztően még jobb legyen, hogy soha többet ne legyen semmiféle fertőzésnek a célpontja. Na most ebben ugye néhány dolog van, az egyik, amire mindenki azt mondja, hogy érdemes odafigyelni rá, az, hogy az immunrendszer működésének a túlsúlyosság önmagában teljesen függetlenül mindenféle más további tényezőtől, a túlsúly az immunrendszer működését gyöngíti.
Mekkora túlsúly? Mert a túlsúlynak is vannak ránézésre megállapítható, meg tudományosan méretezett mutatószámai. Mi a túlsúly?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. A 10-30% fölötti plusz súly az, amire ezt határozottan állítják. Ugye hát már 30% föl, már úgy értem 130%-on, annyi minden más tényező is szerepel aztán az embernek mondjuk a védettség elleni fűzés szerepében, hogy én azt hiszem, hogy az már nem is érdemes külön figyelembe venni. Tehát mondjuk, aki akár 50%-kal a kívánatos testsúlya fölött van, de annál már nem az a lényeg, hogy ebből az ő immunrendszere hogy jön ki, vagy pedig hát milyen teljesítőképességű, mert egy csomó minden más szervének a működése is rosszabb.
A túlsúlyon kívül betegségek, amiket az ember nem feltétlenül tud maga befolyásolni, ronthatják az esélyeinket? A cukorbetegséget szokták példaként említeni, ez igaz?
Igen, sajnos azt kell megint csak mondani, hogy a legtöbb nagy, ugye populációt érintő betegség, mint például a hipertónia, vagy mint például a cukorbetegség, vagy mint például a mozgásszegénység, az önmagában is egy betegségcsoportnak lehet a része, vagy hát esetleg néhány más ilyen szituáció, és ezek mind valóban az immunrendszeri védekezést gyöngítik. Itt ebben a helyzetben megint csak ugye azért azt kell látni világosan, hogy ugye az összehasonlítás az mindig mondjuk a túlsúlyt kivéve lehetőség szerint hasonló populációk között legyen. Tehát ugye nem mondhatjuk azt, hogyha valaki, nem tudom, túlsúlyos és 60 éves, hogy azt a populációt össze lehet hasonlítani azzal, aki nem túlsúlyos és 25 éves. Tehát ugye ez mindig csak az adott keretek közötti összehasonlításra vonatkozik.
Az életkor számít valamit? Mert a járvány első szakaszaiban azt láttuk, hogy inkább idősebb emberek kerültek súlyos állapotban kórházba. Most meg azt látjuk, hogy pont fordítva. Egyre több a fiatal, akár még kísérő betegség nélkül is súlyos állapotba kerül kórházba.
Igen, hát itt ugye az ember azon is gondolkodhat, hogy hogy ezt a nyilvánvaló tendenciát, ez azért változott el, mert hogy ugye az idősek közül, akik hajlamosabbak voltak megkapni a betegséget, akár életmód kérdés miatt, akár más miatt, hogy ők kikerültek végül is, akármilyen nehéz is mondani rá, akár úgy, hogy meghaltak, akár úgy, hogy meggyógyultak, ugye, vagy pedig esetleg kaptak után védőoltást is, tehát kikerültek már az összehasonlítható csoportból.
Tehát ők magyarán majd szinte már túl vannak rajta. Most jövünk, mi többiek?
Igen. Igen. Ezt lényegében ezt lehet mondani. Csak hát ugye a probléma az az, hogy ami ugye, ha egy kicsit elgondolkodunk, hogy ugye most nagyon sok negatívumot mondtunk, és én azt hiszem, hogy ez valóban mind így van, ugye fölmerül az ember, mert hogy akkor végül is mit lehet csinálni. Ugye, mert könnyű nekünk azt mondani, hogy ezt ne csinálják, hogy azt ne csinálják, meg ennek, meg annak milyen rizikója van. De hát, ha nem tudunk egyáltalán semmiféle alternatív jó ajánlatot mondani, akkor az, amit az ember negatívumként mondanak, lényegesen gyöngébb vagy kisebb a visszatartó ereje.
Ez nem világos, hogy mi a jó pálya? Távolságot kell tartani, fel kell venni az oltást, maszkot kell viselni. Ez egyszerű, nem?
Hát igen, ez a elmondani egyszerű, csak ugye azért, ha elkezdjük azzal, hogy a legegyszerűbb persze azt csinálni, hogy valaki magára zárja az ajtót, és akkor egy fél éven keresztül, éven keresztül, másfél éven keresztül, ugye hát természetesen eszik, de hát meg hát hallgatja a rádiót, meg aggódik, de hát azon kívül semmi más nem csinál. Na most én még olyan embertről nem hallottam, aki ezt hosszabb távon, ezt valamilyen pszichés sérülés nélkül meg tudta volna csinálni. Hát ha csak nem eleve, de ilyen volt. Ez annyira, ha végig gondoljuk a mostani életnek a kapcsolatigényét, a gyorsaságát, a mozgékonyságát, a változékonyságát, ugye annyira kiradírozza, hogy ezt egyszerűen én úgy gondolom, hogy nem csak gyereknek, de hát felnőttnek is nagyon nehéz hosszú távon tűrnie, és biztos vagyok benne, hogy a különböző lelki sérülések nélkül azért ez embertől függő persze, hogy milyen hosszú idő, de egyszerűen nem lehet hosszú időn keresztül csak bezárva lenni ingerszegény környezetben, kapcsolatszegény környezetben. Tehát ez önmagában, én úgy gondolom, hogy egy ideig ez működhet.
De van telekommunikáció,
de mondanom,
van
hát telefon. Hosszú távon egész biztos, hogy nem működik.
Tudjuk jól tartani a kapcsolatot szüleinkkel, barátainkkal, ha nem is közvetlenül, személyesen, de hát 2021-ben élünk, videótelefon, minden van már, nem? Az nem működik?
Igen, hát ebbe is van sok igazság, de azért ehhez is hozzá kell tenni, hogy ugye különösebb az idősebb korosztálynak azért egy jó része tudja, hogy vagy tudhatja esetleg, hogy ilyenekről szó van, és alkalmazni lehet, de nem alkalmaz őket a gyakorlatban, vagy azért nem, mert hát ez, hogy nincs, aki megtanítsa, ezt nem nagyon gondolnám, de hát az kétségtelen, hogy nagyon sok idős ember van, vagy idősebb ember van, aki egyszerűen úgy gondolja, hogy ezt a módszert úgyse fogja tudni megtanulni, tehát nem is akar nekiállni.
Jó, de ez, hát ez megint nem túl pozitív ajánlás. Van javaslata, hogy mégis mit lehetne csinálni, ha egészen eddig arról beszéltünk, hogy mi az, amit ne csináljunk?
Igen, na most én ugye a többféle lehetőség van ebből. Az egyik a személyes a körének a megvédelme. Hát ez az, amire azt mondjuk, ugye, hogy mindenképpen hordjon valaki olyan maszkot, amelyik ugye, kiszűri a lehetőség szerint az összes szóba jövő károsító anyagot a levegővételnél. Aminél hát talán a legfontosabb szempont az, hogy vannak ilyen, természetesen vannak ilyen maszkok. A kétségtelen az is, hogy a jóval olcsóbb maszkoknak, mert ugye nagyon széles árskála között mozognak a maszkok, a olcsó maszkoknak nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a védekező hatása az gyöngébb, mint ezekkel az összetetteké. De hát ez többé-kevésbé valahogy azért mégiscsak valahol érthető a gyártók meg az eladók szempontjából, csak hát itt a védelem szempontjából ugye nem ideális a dolog. A másik, amit ugye megint mondani szoktunk, és megint csak úgy beválik, az az, hogy hát ezt a minimum másfél-két méteres távolságot ezt tartjuk. Ezek érnek valamit, ez nem is kétségtelen, ugye te nem is kérdéses, mert hát ugye addig a nálunk is, amikor az egész kezdődött, és látszott már, hogy mi a kiváltó oka, de nem volt még semmiféle, hát gyógyszeres védelem sem nagyon, de a védőoltás végképp nem jött szóba. De abban az időben, aki megkapta a fertőzést, vagy aki nem kapta meg a fertőzést, és jól maradt, vagy megkapta a fertőzést, és ugye kigyógyult belőle, hát ők azt mondhatták, hogy ők túl vannak, de ezen a szituáción a személyes védelmük az teljesen a továbbiakban az beválik, ami így is van. De a mostani időben valóban már úgy van, hogy ezen a személyes, mondjuk vírus távoltartó védelmen messze túl a védőoltás lenne valóban az, amit mindenkinek kéne adnia, vagy mindenkinek föl kellene vállalnia, hát ugye egy idő után azért a kapacitások azok persze, hogy korlátozottak, de én úgy gondolom, hogy Magyarországon például nagyon szépen megy föl a beoltottaknak a száma, és hát talán egy olyan jó negyed év múlva elmondhatjuk, hogy azt a bizonyos nyári immunitást, amit ugye sokszor emlegetünk, aznak a nyári immunitásnak a darabszám szerinti feltétele az meg lesz.
Hosszú idő.
Hát aki ugye ezt nem csinálja, annak pedig hát egy dolog marad a rettegés, de hát azt ajánlom a legkevésbé mindenkinek.
Visszatérve még egy kicsit az ember immunrendszerére, milyen immunrendszert akarjunk most magunknak? Mert az elmúlt egy évben azt is megtanultuk, hogy az se jó, ha az immunrendszerünk túl reagál, túl mozog valamit. Mindenki emlékszik a citokin vihar nevű kifejezésre.
Igen, pontosan így van. Ugye ennek a filozófiáját nehéz az embernek megértenie, hogy miért nem jó például, hogyha minden határon túlműködik az immunrendszerünk például, és hát ugye sok más funkcióban is lehetne ilyen kérdést az embernek magának föltennie, de hát kétségtelen, hogy az élet mint olyan, és hát benne az immunrendszer is, meg hát egy csomó minden más testsúlytól kezdve a szívműködésen keresztül bizonyos határok között képes az ember szervezete dolgozni, és hát ezek közt a határok között még egy kicsit szűkebb az, amikor az optimális szituáció van. Tehát valóban az immunrendszerünknél az egyik probléma az az, de hogy a nagyon szelektíven pontosnak kell lennie. Most ez azt jelenti, mert ha nem így működik, akkor de például a magzat az édesanyja nem tudja kihordani, hogy a későbbiekben, hogyha megint csak nem szelektíven a vírusokat és a baktériumokat elsősorban próbálja meg, hát, vagy férgeket, ugye az emberi szervezete eltávolítani, hanem olyan anyagokkal szemben is képez reakciót, amelyek a saját szervezetének a részei, de akkor jönnek az autoimmun betegségek, amelyek hát ugye nagyon súlyos szituációban akár életveszélyesek is lehetnek, de legalábbis a normál életvitelt hosszú távon, gyógyszer nélkül a normál életvitelt hosszú távon gátolhatják.
De van olyan, olyan állapotban a tudomány, hogy meg tudja mondani egy utcáról besétáló embernek, hogy az ő immunrendszere az milyen? Hogy az a határok között van-e, vagy ha egy ilyen éles szituáció következik, akkor túl fog mozogni, vagy nem fog csinálni semmit, mert mind a kettőnek súlyos a következménye.
Hát én úgy gondolom, hogyha valaki bejön az utcára és azt kérdezi, hogy az én immunrendszerem jól működik-e, ugye akkor elbeszélgetve vele azért az adatok alapján ezt meg lehet mondani. Tehát ugye ha valakinek nincsenek visszatérő a lázas állapotai, hogyha nem ugye nincsenek ízületi fájdalmai, nem voltak a korábbiakban visszatérően valamilyen más, akár gyerekként, de hosszú éveken keresztül nem voltak különböző fertőzéses megbetegedései, normálisan táplálkozik ugye azokból a feltételekből, amiket az előbb csak éppen érintettünk, de hát egy aktív életet él, és nincsen semmiféle tünete. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen emberre rá lehet mondani a megfelelő valószínűséggel azt, hogy az immunrendszerének a működése is a normális határok közé esik, mert ha nem így lenne, akkor egész biztos, hogy nem úgy tudna besétálni a szobába, hogy azt mondja, hogy hát nekem semmi bajom, csak kíváncsi vagyok arra, hogy az immunrendszerem jól működik-e.
Tehát nagy valószínűséggel, aki úgy érzi, hogy eddigi életét simán abszolválta, különösebb kanyarok meg bajok nélkül, annak valószínű, hogy az immunrendszere is rendben van?
Igen, így ezt. Én a leghatározottabban úgy gondolom, hogy ezt elmondhatjuk, de hozzátérve azt a szempontot, még csak nem is nevezem feltétlen korlátozónak, hogy ez természetesen arra a szituációra vonatkozik, amikor az addigi élet feltételeiben a továbbiakban sincsen nagyon nagy változás. Tehát, hogyha valaki ugye kap egy valamilyen betegségben, ugye egy egészséges ember megkap valamilyen betegséget, most anélkül, hogy konkretizálnánk, de előfordulhat, hogy az immunrendszerének a működése ebből kifolyólag a későbbiekben károsodik, és hát azt egyáltalán nem biztos, hogy az immunrendszer tökéletesen helyre tudja hozni. De vagy lehetnek olyanok ugye olyan életszituációk, ugye az idős embereknél, ugye ha normál életkörülmények között vannak, akkor a 60-70-80 évesek immunrendszerével szemben nem biztos, vagy nem valószínű, hogy bármiféle kifogást kéne alkalmazni, vagy mondanunk, hiszen az életükben egyrészt az immunrendszerük megtanulta, hogy mik azok a kihívások, amelyekkel szemben mindig védekezniük kell, másrészt pedig ugye, ahogy idősödik az ember, a különböző aktivitásait részben csökkenti, részben másra váltja, tehát az életkörülménye is módosulnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a normális immunrendszer, amit hát szinte ránézésre, de inkább hát az kiképzés alapján, hogy ez a normális immunrendszeri működés, ez átlagos, egészséges körülmények között az embert évtizedeken keresztül elkíséri, és nem kell attól félni, hogy egyszer csak derült égből a villámcsapás, egyszer csak rájön, hogy hát valami problémája van az immunrendszerének, mert tegnap óta valahogy másképp érzi magát. De ebben a szituációban, amit talán említhető az az, hogy hát időskorban ugye valóban elég sokféle tumornak a frekvenciája megnőtt, tehát az egyik lehetőség, hogyha valaki elkezdi magát nem egész jól érezni, egy addig többé-kevésbé kifogástalan életvitel mellett, én akkor mindenkinek azt javasolnám, hogy anélkül, hogy bármiféle konkrétumot akarna, pláne hogyha nem is tudja a kezelőorvosnak mondani, elég, hogyha azt beszélik meg, hogy valami nem működik úgy a szervezetében, ahogy gondolja, és hát ennek a kiderítését szeretné. És hát ugye akkor nagyon sokszor ki is derül, hogy valami kialakulóban lévő tünet együttes van a háttérben. De hát erre szolgálnak maguk a szűrővizsgálatok is, amelyeket hát elég, hogy mondjam, szóval ugye fiataloknál csinálunk, de sajnos, hogy az életkor előre megy, hát elég sokszor, ugye néhány speciális szűrővizsgálatfajtát kivéve azért nem erőltetjük, holott hát az idősebb embereknek az életében ugye ugyanolyan fontos lenne ezeknek a szűrővizsgálatoknak, a szűrővizsgálatok eredményeinek az ismerete, mint a korábbiakban.
Hogyha az ember immunrendszere az életkora előre haladtával tapasztalatokon megy át és tanul, akkor valószínűleg a gyerekek ebből kevesebbet tudnak hasznosítani, mert még nem tapasztaltak, nem tanultak annyit. Akkor miért van az, hogy a gyerekeket a Covid szemmel láthatóan legalábbis az első hullámban kevésbé támadta meg?
Ez megint egy olyan szituáció, amire én úgy gondolom, hogy igazából jó válaszunk nincsen. Én elsősorban azt gondolom, hogy azért mégiscsak életviteli kérdés lehet, ha talán olyan értelemben is, hogy a gyerekeket, amikor ugye elkezdődött az egész járvány, akkor az ember megpróbálja ugye hát természetesen gyerekeket különösen védeni, és akkor ez lehet, hogy volt az egyik tényező. Most, hogy miért, most ettől függetlenül, mert hát nyilván, vagy úgy érzem, hogy más tényezők is lehetnek, hogy ettől függetlenül ugye a gyerekek miért védettebbek, erre pillanatnyilag nem tudunk megfelelő választ mondani. Ugye az kétségtelen, hogy maga a COVID-fertőzés az immunológiai védelmet is célba veszi, ugye, és rontja. Az egyik dolog talán az lehet, hogy a gyerek immunválasza az talán, el tudom képzelni, hogy talán valamivel gyorsabban reagál egy ilyen típusú vírusfertőzésre, mint a felnőtté, és ebből ugye kevesebb olyan tényező érte még az életében, amelyik az immunrendszer működésének a károsítója, nem tudom, dohányzástól a levegőszennyezésig, és ezért el tudom képzelni, hogy ez a rugalmasság, ami a fiatal korban van, ugye már az immunrendszer fiatal korában van, hogy ez segíti abban, hogy a mondjuk egy ilyen fertőzésnek a kevésbé legyen az áldozata, vagy az érintettje, mint hát a felnőttek. De ez azért nagyon, én úgy gondolom, hogy legalább ilyen mértékben azért életvitel kérdésének kell lennie.
A védőoltások, amelyeket Magyarországon legalábbis nagyon széles körben alkalmaznak, és nagyon komoly eredménnyel alkalmaznak, ezek ugyanúgy életben tartják, megedzik az immunrendszert? Vagy mit csinálnak vele, hogy utána, ha védőoltást kaptunk valamire, járványos gyermekbéndulásra, kanyaróra, akkor azt nem fogjuk elkapni, egész biztosan.
Igen, ez pontosan azért van így, mert vannak ezeket a mondjuk a kanyarót, vagy a többi gyerekkorban fölvett oltást, vagy védőoltást, de azért tudjuk lényegében egész életünkön keresztül védettséggel utána azért bírunk, mert ugye a védőoltás az egyfelől a közvetlen fertőzésnek a tüneteit és a lehetőségeit csökkenti. Ugye nagyon gyorsan ki tudnak alakulni azok a sejtek, amelyek például egy baktériummal szemben, vagy egy vírussal szemben, speciálisan ugye annak a szerkezetével szemben, vagy a felszínével szemben immunválaszt tudnak kialakítani. Ennek a kialakulása már 3-4 nap alatt elkezdődik. Tehát azt lehet valóban mondani, hogy belátható időn belül, ugye, hogyha valaki találkozik egy ilyennel, vagy valamilyen tünetkiváltó, akár vírus vagy bakteriális fertőzéssel, azt a szervezete le fogja győzni. De ez csak egy része a dolognak, miután annyira gazdaságosan működik az immunrendszerünk, hogy arra is fölkészül, és nyilván ennek megvannak a maga törzsfejlődési okai, arra is fölkészül, hogy egy konkrét fertőzésfajta nem csak egyetlen egyszer érheti az embert, hanem az életének más szakaszaiban is. Mert hát nyilván, amíg az immunrendszerek nem voltak fölkészülve, akkor a populációból ugye azok a részek kiszelektálódtak, magyarul eltűntek a populációból, akinek az immunrendszer erre nem volt eléggé alkalmas, vagy mondjuk ugye nem figyelt, hát ez persze elég furán hangzik, mert egy emberi tulajdonságot nem könnyű az immunrendszerre alkalmazni, de hát kétségtelen ilyenről van szó. Ha viszont ugye az immunrendszerben kialakul az a kettős funkció, hogy egyfelől az aktuális fertőzést győzze le, másfelől ennek a tanulságait le tudja vonni, ami azt jelenti, hogy a későbbiekben, hogyha hasonló fertőzéssel szembe találkozna, akkor ezt a fertőzést eleve sokkal jobb eséllyel és sokkal gyorsabban és sokkal nagyobb erővel tudja lokalizálni és megsemmisíteni. Tehát ehhez termelődnek az emberben, és nagyon sok egyébként a melegvérű állatokban tulajdonképpen mindenütt, de van, de érdekes módon a halakban és másokban is előfordul, már vittem a kimutatható. Ezek a memória sejtek, amelyeknek két tulajdonsága van. Az egyik az, hogy békésen évtizedekig el tudnak, ha nem találkoznak olyan fehérjével, amelyel szemben képződik a memóriájuk, akkor évtizedeken keresztül meg tudnak az embernek a csontfelejében, vagy hát egyik-másik nyirokcsomóban maradni, anélkül, hogy aktiválódnának, de ha történetesen egy ilyen fertőzés, akár nem tudom, már sok-sok évvel később kialakul, akkor a jól működő immunrendszer bizony 20-30 évvel később is elkezd reagálni. Az más kérdés, hogy talán egy picit lassabban, mint hogyha valakinek, nem tudom, egy évvel korábban volt ilyen fertőzése, de határozottan ezt a funkciót egy jól működő immunrendszer mégiscsak tudja, már egyetem, hogy ki tudja fejteni.
De a koronavírus járvánnyal kapcsolatban eltelt már annyi idő, hogy lehessen valamit mondani arról, hogy a memória sejtjeink azok fognak-e működni egy következő járványnál, vagy biztos, ami biztos, újabb oltásokat kell ráfejleszteni, és megint csak föl kell venni?
A jelenlegi adatok azok azt mutatják, hogy ha valaki túlesett egy koronavírus fertőzésen, akkor átmeneti védettséget szerez, ami azt jelenti, hogy néhány hónapon keresztül valóban ki lehet mutatni antitesteket, illetve hogy még egyszer ráfertőződjön, azt nem nagyon fordul elő, de ez a védettség, ez olyan kb. 9 hónap, ha jól emlékszem, 9 hónap egy év közötti időben az végül is annyira lecsökken, hogy egy következő esetleges fertőzésnél vagy kapcsolatnál nem működik olyan agresszívan az immunrendszere, hogy azt a fertőzést el tudja hárítani. Ez ja. más kérdés, ugye ez, itt még annyit érdemes, bocsánat, azért hozzátenni, hogy ez azonban populációs szinten ez a szituáció olyan értelemben változhat, hogyha egy konkrét populációban bennmarad ez a vírus, ugye akkor lehet, hogy a memória sejteknek az aktivitása, a mennyisége, az növekedni fog, sőt, hát nagyon valószínű. Tehát jobban megtanulja a szervezet azt, hogy egy olyan kórokozóval szemben védekezzen, amelyiket ugyan az a szervezet le tudjon győzni, de a környezetében mégiscsak találkozik azzal a bizonyos fehérjerészekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a védettség, ez a későbbiekben a Covid vírussal szemben ez fokozódni fog. De most is megvan.
Azért van így, mert akkor a populációban mindig lesz egy-egy vagy több-több, de nem járványos mértékű megbetegedés, és ez életben fogja tartani az ellene való populáció szintű védelmet, védekezést?
Igen, ez is az egyik lehetőség, de hát ugye azért, hogy biztosra menjünk, pontosan ezért csináljuk a védőoltásokat. Mert azoknál valóban azokban a szituációkban, amikor nincs védőoltás, de azért mondjuk egy nem életveszélyes, vagy nem nagyon kellemetlen kórokozó a populáción belül azért folyamatosan megvan ott, ugye az történik, hogy hát aki éppen találkozik vele, az átesik valamilyen fajta tüneteken, akár egy betegségen is, és védett lesz, de ha ez egy ritka, vagy nem nagyon fertőző ágens, akkor nem biztos, hogy érdemes vele szemben valamilyen védőoltást kidolgozni. Egyébként ugye az is egy érdekes dolog, hogy ugye nagyon sokféle ország a védőoltások szempontjából nagyon változatos, hogy melyik országban nem is csak az, hogy mit, hanem hogy mi az alapimmunizálás, és hogy hányféle egyéb ugye védőoltást adnak be még az embernek a későbbi élete folyamán. Elég nagy különbségek vannak a különböző koncepciókban, különböző országokban. Érdekes módon azt lehet mondani, hogy ha nagyon túl vannak oltva már gyerekkorukban az emberek, akkor ezt abba is hagyták aztán egyes helyeken, ahol nagyon sok oltást kaptak az első években, akkor az immunrendszernek a működése az egy azokhoz képest, akik nem annyi fajta és nem olyan sűrűn kaptak védőoltást, úgy tűnik, minthogyha kevésbé lenne teljesítőképes felnőtt korban és új antigénekkel szemben, ami ebben a szituációban azt jelenti, hogy nyilván valahol ezeknek a memória sejteknek, vagy azoknak a sejteknek, amelyek aztán memória sejtekig alakulhatnak, hogy ezeknek a tartalékai is hát nem kimeríthetetlenek.
Egészen eddig a világjárvány miatt a koronavírussal kapcsolatos kérdéseket tárgyaltunk. Ha békeidőt képzelünk magunk köré, a pollen szezon, az allergia akkor is itt van velünk. Miféle allergiák léteznek? Mert ennek a legnagyobb szeletét általában a virágpor allergiával szoktuk azonosítani.
Igen, mert hát ugye a virág az végül is kivéve azokat a helyeket a Földön, ahol földrajzi okokból kifolyólag, vagy hát klimatikus okokból kifolyólag nincsenek pollenek, de hát mind, ami elérhető, az tulajdonképpen mindenütt a pollen. Tegyük hozzá, ha már ugye az előző mondatot így mondtam, hogy azért azokon a helyeken, ahol pollen nincs, ott viszont általában olyan hideg van, hogy az ember az életének a nagyobb részét azt valamilyen zárt helyen tölti, ami hát különböző gombáknak és más atkáknak és más anyagoknak a tünetkiváltó hatását jelenti. Tehát én úgy gondolom, hogy a pollenek mellett, ugye ami igazából az ember számára fontos információ, vagy hát ugye fontos, azok a allergia szempontjából valóban a pollenek, és a másik pedig, ami egyre inkább szerepet játszik az életünkben, az, hogy a saját személyes környezetében az embernek mi olyan anyagok lehetnek, táplálékok, vagy pedig környezetben szereplő anyagok, hát a kozmetikumoktól kezdve, nem tudom, tisztítószerekig, amelyek az ő számára egy allergiás reakció lehetőségét megengedik. És a harmadik szempont, amelyik itt ugye megint csak érvényesül, az, hogy ezek a tünet kiváltók, ezek általában a polleneket kivéve talán meg hát a külső téri penész, és hát egy csomó minden más dolgot kivéve, de a polleneken túlmenően a környezetszennyezés az, amelyik az életünket allergia szempontjából befolyásolja, és mostanra el lehet mondani, hogy ugye az eddigi évtizedekben általában ugye pollenről beszéltünk, táplálékallergiákról beszéltünk, meg hát egy ugye másféle allergénekről sokszor, hogy mostanra eljutott a tudomány, és hát ugye a társadalomnak is el kellene odáig jutnia, hogy az általunk létrehozott külső környezetszennyezések, azok körülbelül ugyanakkor a szerepet játszanak az allergiás megbetegedésekben, és azoknak a súlyosságában, vagy a helyszíni megjelenésében, mint az összes többi tényező. Tehát ott tartunk már, hogy azzal, hogyha sikerülne a külső környezetszennyezést csökkentenünk, akkor ja, a nagy valószínűséggel azt lehetne mondani, hogy az allergiák gyakoriságát és az allergiáknak a tünetelősségét esetleg jobban lehetne csökkenteni, mint hogyha azzal a saját közvetlen környezetünket próbálnánk allergia szegényíteni, ami hát amúgy is egy nagyon nagy kihívás lenne.
De mi számít környezetszennyezésnek? Mert például a faluhelyen év ezredek óta égetnek mondjuk fát, azzal tüzelnek, de nem valószínű, hogy PET palackot is dobáltak a kályhába, aminek egészen más a füstje.
Igen, hát kétségtelen, hogy ez igazsága. Na most környezetszennyezésnek, igen, hát én úgy azt mondanám, hogy igazából minden környezetszennyezőnek számít, ami az emberiségnek a normális fejlődését és életvitelén túl van. Tehát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis annyira földrajzspecifikus, társadalomspecifikus, helyszín specifikus, életvitel specifikus, hogy meg tudjuk mondani nagy általánosabb, hogy mi a környezetszennyező természetesen, de és manapság elsősorban azért a közlekedésnek a környezetszennyező hatását, tehát kén és nitrogénoxidokat és ilyen PM szennyeződéseket tartunk a legfontosabbaknak, ugye, de hát ezeknek a megszüntetése az teljes, nyilvánvalóan teljesen reménytelen, mert hát egyszerűen nincs, ami pótolja a jelenlegi szennyezőanyagoknak a forrásait egészben, de az egy célunk lehet, hogy amennyire lehet ezeket a allergizáló és hát környezetszennyező anyagokat, ezeket valamilyen formában mégiscsak a csökkentsük. És hát azért azt lehet mondani, hogy a világ azért ebbe az irányba megy, hogy csak hát ugye az egyre több, valóban egyre drágább lesz, és hát nyilván egy csomó új kutatást is igényel, hogy új eszközöket találhassunk.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Nékem Kristóf immunológus, a Magyar Allergia Szövetség elnöke volt az Inforádio Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő vett részt, a főszerkesztő Módos Márton. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják, a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Nexterde Tibor vagyok.